Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katona István püspök, az isteni irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Adta hírül Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké, a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt. 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban megnyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya, a II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk, Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, mely felszólítást az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki már maga is várja a hívószót, hogy velük maradhasson. Maradj velünk, Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácott 2014-ben. Sugározzuk Krisztus jóságát, buzdította a híveket Katona István. Újabb 30 bérlakásra lehet pályázni a Lépj gyermekvédelmi otthon teremtési programban. A gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdetnek nyílt pályázatot országszerte, közölte a Közösségi Lakás Alap. A közlemény szerint az 5 évre szóló bérleti jogra olyan 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább 2 évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban. Nevelésbe vételük a nagykorúsággal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. Azoknak, akik Magyarországhoz hasonlóan a békét támogatják, kitartónak kell lenniük és folytatniuk kell erőfeszítéseiket az ukrajnai háború rendezése érdekében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Elítélte, hogy a kontinensen egyesek megpróbálják aláásni az amerikai elnök béke erőfeszítéseit. Mi magyarok nagyon is szurkoltunk Trump elnöknek az amerikai választásokon, és rendkívül örültünk a győzelmének, mert tudtuk, hogy ő az egyetlen remény a békére. Nincsen a világon más politikus, aki véget tudna vetni ennek a háborúnak, fogalmazott Szijjártó Péter. Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást, jelentette be Pintér Sándor röszkén. A magyar belügyminiszter szerb kollégájával tartott megbeszélését követően emlékeztetett arra, hogy az előző megállapodást is Ivica Dačić-csal írták alá, az egyezményt betartották és érvényre juttatták a két ország állampolgárai javára. Az új megállapodás elősegíti, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan tudjanak az egyik országból a másikba utazni. Ennek érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitvatartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek. Pintér Sándor kifejtette, Magyarország kötelezettsége az európai határregisztrációs rendszer bevezetése. Az október 28-ától fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést, fűzte hozzá. Az október 23-ai hosszú hétvégén lesz utoljára nyitva idén a pesti alsó rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint változatos programokkal búcsúzik az idei szezon a pesti alsó rakparton. Csütörtöktől vasárnapig a Margit hídtól az Irányi utcai lehajtóig lesz bejárható a rakpart szakasz. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, több helyen kisüt a nap. Az északi-északkeleti ország rész felhős maradhat. Átmenetileg gyenge esőre is számíthatunk, de már csak elvétve. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Az északi középhegységben és a főváros tágabb térségében ennél hűvösebbet mérhetünk. Estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklós, a beszélgető társam, legutóbb a 91-es Népstadion beli pápa és a magyar ifjúság találkozója volt a témánk, amelynek a szürke eminenciás, a főszervezője, beszélgető társam volt. 90-es évek eleje, egyházmegye határváltozás, illetve esztergomi zsinat, ez következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a lehetőséget. Ez most már erősen a múlt, és hogyha zsinat, ugye manapság nemrég volt egy szinodus is, hogy a szinodalitás, hát hogyha valamit mi vastagon átéltünk, az éppen a esztergomi egyházmegyei zsinatban éppen a szinodalitás volt.
Csak akkor ugye nem tudtátok, hogy ez az.
Hát az, hogy a szinódus az micsoda, azt tudtuk, mert általában a világiak se tudják, ezért varázszónak használják. Tudjuk, ez egy tanácsadó testület, amit a főpásztor vagy elfog, ha most egyházmegyei zsinatról beszélünk, vagy nem, vagy módosításokkal, egyebekkel teszi. Tehát a szinodalitásnak van egy másik oldala, mert valakinek döntési helyzete van, tehát nem egyszerűen szavazással döntjük el kérdéseket. Pláne hallja az ember néha kicsit liberális megközelítéssel, hogy a hit alapokat is szavazással akarják eldönteni. Ez nem a katolikus út, azért ezt tegyük hozzá.
Hála Istennek.
Igen, gondolom én is. Két dologról beszélünk, és a kettő csak áttételesen függ össze. Először is visszamennék, hogy hogyan indult maga a zsinat. Paskai Bíboros úr egy szűkebb kis papi kört, aki nagyjából megegyezett a lelkipásztori intézet belső csapatával, illetve hát Lukás László atyán keresztül kérdezte egy belső beszélgetésben, hogy mit tegyünk. Újra kéne szervezni a magyar egyházat, szabadságunk van. És ekkor ötlendéken tartsunk egy zsinatot, de ez legyen egyház megyei. Mert fölmerült egy országos zsinaté is, de látszottak a különbségek, meg egyebek, egyház megyei zsinat. És két alternatívát vetettünk föl, hogy először legyen egy 5 éves előkészület munkacsoportokkal, egyebekkel, és utána akkor kerüljön sor magára a szinódusa, és akkor utáni lelkipásztori program. A másik egy rövid, 1 éves előkészület, maga a szinódus, az egyházmegyei zsinat, és akkor utána ennek a végrehajtása egy 5 éves lelkipásztori tervvel. Ezt a rövidet választotta Bíboros úr. Végül is a belső csapatban 4-en, illetve 5-en ténykedtünk ebben a folyamatban. Erdő Péter volt azért, aki a fazonját megadta az egésznek, hogy nehogy nézzen ki egyet. És ez egy dokumentum. Ladocsi Gáspár volt a teológus, aki megbízta, a Németh László atya volt akkor a titkár. Még Esztergomba, ne felejtsük el, akkor még nem költözött fel a prímás, és ennyi volt a pasztoráris terv, koncepció ebben a dologban. Az első feladat az volt, hogy kijelöljük azokat a témákat, amivel foglalkozni szeretnénk. Hát voltak előttünk modellek, például az erfurtiak, ugye, hát azok kommunista oldalon voltak, de azért érdekes volt.
Hát, hogy NDK volt.
NDK területén, igen. És az eléggé szorvány egyház. Aztán megnéztük a milánói zsinatot is, ahol egy fantasztikus nagyságrend.
Martini Bíboros
úrral és 2500 világi pap millió szerzetessel. És nagyjából kiegészesedett, hogy 17 alapvető témát érdemes nálunk is összeszedni. Jött egy javaslat, hogy kik legyenek a téma vezetők. Ezek papok is, meg világiak is voltak, olyanok, akik ezt már csinálták, ismertük őket, hát itt senki nem volt azért ismeretlen. Ne felejtsük el. Mit kellett csinálniuk? Először is hát úgy nézett ki, hogy 1 év, és először is egy nagyon rövid teológiai, vagy ilyen pasztorál teológiai koncepció, hogy ez a téma mit érint, mit fog föl. Utána egy helyzetkép, és ehhez a Bíboros úr mondta, hogy ha fölméréseket kell csinálni, egyebeket, Németh László atya, mint a aulának a tagja, majd segíti az egészet. Utána kellenek javaslatok, hogy hát merre menjünk előre, vagy ha kell, akkor rendelkezések is legyenek. Hangsúlyozom, a zsinati anyag maga az csak egy tanácsadói szituáció vagy anyaga a főpásztor felé. Minden vezető a 17 emberből teljes szabad kezet kapott a munkacsoportja összehívására. Persze föl lettek terjesztve, és akkor Bíboros úr kinevezte őket, és megkezdődött egy koncepcionális munka. Eleinte eléggé igyekeztünk összetartani őket, hogy ne teljesen párhuzamosan kezdjenek el gondolkozni, sok átfedés van ezekben a témákban, és így aztán lassan alakulgatott, óriási lelkesedés volt. Pápa bácsi ugye meg volt szépen a pápa látogatás, és akkor visszaszólt köhécselve a határon, hogy lesz módosítás, határmódosítás. Tehát itt már átlépünk a zsinati előkészületekből egy országos koncepcióba, és hát ugye előtte Trianon, azelőtt Mária Terézi, azelőtt Szent István, úgyhogy elég érdekes volt, hogy ez is alakul. Hozzá kell tenni, hogy a fölszabadult keleti országokban, nem csak nálunk, hanem Lengyelországban, és értelemszerűen, ahol a határok elvágták a korábbi egyházmegyéket, hát ott ez elég sokakat érintett.
Egyébként Vincenti Bíboros is már fontolgatta, csak nem volt ideje rá, hogy ezt megvalósítsa, mert hát irreális viszonyok volt. voltak. Igen. A Tápi Szegeddel határos, és a Váci Egyházmegyéhez tartozott, meg egyebek, tehát, de ez egy majd...
Hát, amiben ő igazából, akkor még veszprémi püspök volt, hogy ketté vágni Veszprémet, ami aztán meg is történt, és az északi maradt a Veszprém, Balaton, és attól lefele pedig a Kaposvári Egyházmegye.
Igen, ez része a 93-as.
De menjünk vissza, hogy amikor a Biboros úr érzékelte, hogy itt új csapat csatlakozik, és egy része leválik az egyházmegyének, Papak címének, azt mondta, hogy 2 év, megvárjuk az egyházmegye határmódosítást, utána elbúcsúztatjuk, akik hát elcsatolódtak, és köszöntünk újakat a zsinati bizottságban, akik hát most lettek hozzánk csatolva. Ez eddig egyházmegyei, és közben a nuncius úré volt a feladat, hogy koncepciót készítsen az egyházmegye határmódosításra.
A Cserbi volt a nuncius,
az első
most is él, 101 éves.
Igen, az első nunciusunk. Ő 3 vagy 4, mert már nem emlékszem pontosan, ilyen szűk munkacsoportot hozott létre. Kaptunk szempontokat, mi voltunk az egyik, mint lelkipásztori intézet, hogy csináljunk terveket az országra. Hát neki ültünk, de titkolózni kellett, nem volt szabad kérdezni, semmit se mondani. És időről időre a püspöki kar elé is terjesztette, volt, aki a szívéhez kapott, nem akart elengedni dolgokat, egyebeket. Na most voltak egyházmegyék, nem sok, amihez nem kellett igazán hozzányúlni, ilyen például Szombathely, ilyen volt a Pécs. A Kaposvár adta magát, hogy Veszprémnél Balaton elválasztás.
Igen, hát Somogy megye nagyjából.
Hát az Ala is, mert a belenéző, Alasötét és Baranya is. Igen, hát a Balatonnál igen. Lefele igen. A Veszprém határai gyakorlatilag maradtak, és a Balcsi vonala volt az elvágó. Hát szempont volt, hogy lehetőleg a közigazgatási központtal egy helyen legyen a püspökség, akkor a közlekedési lehetőségek, hogy centrálisak legyenek, az, hogy körülbelül 400 000 több katolikus ne legyen benne elvileg. Tehát voltak ilyen nagyon érdekes jó szempontok. Melyek a paptermő vidékek például, tehát honnan jönnek a hivatások, akkor ez még nyomon követhető
hogy
volt.
Ne, Nógrád, igen, például Palócföld.
Na most mondtad a Vácot, de hát az igazi nagy kérdés az, hogy mi legyen Budapesttel meg környékével, és talán a hívek nem mindig tudják, hogy a pesti kifli, ami körülveszi tulajdonképpen Pestet, az Váci Egyház megyéhez igen. tartozott. Miért? Mert amikor megcsinálták a tágítását, tehát a Nagy-Budapestet, akkor ezek a falvak a Váchoz tartoztak.
Igen, 47-re jött létre Nagy-Budapest, a külső kerületek Újpesttől
igen,
Erzsébetig.
Soroksárig.
Igen. Soroksárig, az mind Váci Egyház megy, az a külső kerület.
A másik oldalon Budán az északi rész, tehát Pest Hidegkút környéke remete, az északi rész Nagykovácsi, az Fehérvár volt, és a déli rész is Albert falvától az Fehérvárhoz tartozott. Viszont Pesten kívül volt Budaörs, Telki, Budajenő, az esztergomi volt. Nagyon érdekes volt a fehérvári beízesülés, tudnék a Pilisnek a keleti lába Visegrádtól az Fehérvárhoz tartozott egészen Budapestig. Tehát kilépett az ember Budapestről, Békás megye után, az Fehérvári megye
Pilis
volt.
Csaba, Pilis Vörösvár.
Ezek mind, azok most is, tehát mindjárt mondom, hogy mi volt. És egész sziget, a Szentendrei sziget is, kivéve a Spitzen Kisoroszi. Tehát zavaros volt. Miért? Mert a régi időben a birtokrendszer is meghatározta az egyház megyei hovatartozást. Szentendre kivétel volt, az mindig esztergomi szigetnek számított. Na most egyetlen koncepcionálisan egy izgalmas kérdés volt, hogy lehet-e egy 2 milliós egyház megyét összehozni, mert a Nagy Budapest egy egyház megye. Akkor is, ha a szigetközi átlógó részeket leadjuk Győrnek, meg is történt, hiszen az esztergomi egyház megye a nagy része felvidék volt, és a Trianon elvágta. És akkor az Ipoly völgye az régen nem határ volt, hanem az tulajdonképpen egy szél volt, hát az menjen Vácnak, ugye? Vác legyen akkor kitolva.
A hajózható Ipoly. A
hajózható Ipoly.
Néha, mint egy patak, annyi víz van
egy benne. Egy lehet rajta csónakázni időnként, és kis motoros hajóval mozogni. De végül is az a döntés született, hogy jó, akkor legyen egy nagy egyházmegye, egy esztergom budapesti egyházmegye.
Kivéve Csepel.
Na most az megint egy érdekes kérdés, hogy fehérvári püspök a szívéhez kapott, hogy hát őt kifosztják.
Takács Nándor.
Igen. Most ő Győrtől megkapta Tatabányát, Szárszárligetet, tehát ő fölfele lett tolva egy kicsit. Tatát már nem. Még az is benne volt a megbeszélésekben, hogy esetleg akkor toljuk ki az egyházmegyét, a Fehérvárt egészen a Dunáig, Dunaalmás, meg ilyesmi, és akkor jön Győr, Fehérvár, Esztergom, erre nem került sor. Tehát azért a vérte, a Gerecsének a nyugati oldala lett a határ, különben Esztergom és Győr és Fehérvár között. A 10-es út, ami megy ugye Esztergomba, Budapesttől egészen Leányvárig lett a határ, aztán attól északra minden Esztergom, tehát Leányfalú, meg ezek a helyiségek. De például Saumár, tehát Solymár, Vörösvár, azok maradtak Pilis Csaba és így tovább. De például Üröm, Pilis, Boros Jenő, azok Esztergomhoz kerültek, mert a tízes úttól azok egy kicsit följebb vannak. Tehát végül is a csepeli kerület, ami egy budapesti nem is kis létszámú kerület, azzal indoklással a püspök nagy akciója hatására, hogy az tulajdonképpen a Csepel szigeten van és egy egységet alkot, az megmaradt Fehérvárnak, egy budapesti kerület. Ez egy érdekes.
Igen, tehát egész Budapestből Csepel az nem Esztergomhoz.
Na most itt a másik kérdés, ott van a Vác, ahol volt szíves említeni, hogy szinte az északi határtól egészen Szegedig lenyúlik, vele mi legyen? Hát egyrészt ugye megkapta a teljes Palóc földet, ilyen szempontból, ez már egy kicsit följebb csúsztatta, elvesztette a Budapestet, ilyen szempontból is Esztergomi lett, ezek a peremkerületi részek, és jött az, hogy hát Kalocsa. Kalocsának ugye a nagy része az len van délvidéken, és egy kis, hát nem mondom csúnya szóval, mondom, hogy porfészek, tehát egy jelentéktelen közlekedésileg egyéb szempontból.
Igen, már vonat sem megy oda sajnos.
Igen. Legyen fölhizlalva, és akkor a Vác, na most Kecskemét alatt vagy fölött legyen elvágva, erről voltak nagy prézsmiták, persze próbálták védeni Keszthelyi Püspök úr, ti kisként küzdök Kecskemétig, de végül is Kalocsának lett, és egy dupla nevű egyház megjött.
Igen, Keszthelyi Ferenc volt akkor a Váci
püspök. Igen. Eger esetében is, akihez hozzá, az óriási egyházmegye volt amúgy is, egészen a Szabolcs, Szatmár egyéb részek, plusz az átlógók északról, meg délről, ugye.
Kassai rész, Rozsai rész,
igen, Várad, igen. És akkor az ott a Tisza legyen a határvonal, ami attól északra van az Eger, teljesen logikus, és akkor egybeolvasztva, és akkor jöjjön létre viszont egy új egyházmegye, mert a Szeged Csanádnak az már kicsit nehezebb lett volna, és a Debrecen Nyíregyháza egy második új latin egyházmegye. Na, lezajlott a nuncius úr, ugye minden helyen, ez pápai leírat volt, maga ment misén, és ő olvasta föl az elcsatolt falvakat, meg a hozzakerült falvakat. Na most azért a magyar tudás egy picit töredékes volt, úgyhogy hát enyhén szóval humorosan sikeredett, mert mondjuk azt kimondani, hogy agyagos Szergély egy olasznak, úgyhogy ott a papság nagyon jól szórakozott, amíg de ragaszkodott hozzá, hogy aztán a tolmács fogja, jól olvasta végig. Na most, amikor megtörtént ez az alaphelyzet, ugye a pápa látogatás miatt a Lantutcai épületet, Úri utcai Lantutca sarkán levő épületet visszakapta, vagy megkapta az egyházmegye. És akkor Paskai Bíboros úr úgy döntött, hogy akkor illő fölköltözni, hiszen a döntő része az egyházmegyének. A majdnem 90% lakosság létszám szempontjából az Budapesten van.
És hát meg is változott az egyházmegye neve, Esztergom Budapesti.
Ettől még maradhatott volna lent, de meg kellett fordítani, igen, és fölköltözött, és attól kezdve ő és autódai is, ugye itt a várban vannak, tehát Budapesten. Mert előtte Esztergomnak csak egy helynöksége volt Budapesten, és akkor jött a következő kör, hogy akiket elbúcsúztattunk a visszakanyarodva a zsinati folyamatba, hogy helyükbe kit. Hát ott, mivel azért Budapesten a mobil katolikus értelmiség ismerte egymást, nem volt olyan nehéz akkor újakat behívni. Csoportfőnökök nem változtak, az nem lett volna szerencsés, de olyan jelentősebb személyeket, a Karitásztól kezdve, plébánia, a mozgalmak, és így tovább. Volt egy érdekes dolog, az anyagiak. A Paskai Bíboros úr a Király Vilmos atyát bízta meg, aki nagyon talpra esett, pracisz ember volt, hogy csináljon egy koncepciót, mert mondta, ezt nem szavazzuk meg, ezt nem kell. Ő csinált egyet, hogy most kinek mennyi pénz, hogyan, tehát fizetések, nem csak papír, hanem civil, de az túl bonyolult volt, tehát végül is a zsinat alkalmával az anyagiakhoz nem volt semmiféle hozzászólás, vagy hozzányúlás történetbe. Nagyon aktívan és nagy örömmel zajlott le a második munkaév is, és általában az üléseket mindenki ott tartotta, ahol akartan, aztán jöttek az anyagok, jöttek a határidők, de ez egy nyers anyag volt, és maga a zsinat az úgy zajlott le, hogy Esztergomba a Prímási palotában, illetve a vízivárosi templom lett kibelezve, oda pacsorok, nyomógombokkal, szavazópultokkal, akkor egy vezetői pult, sajtópult, a vendégeknek szóló, minden egyház megyéből voltak, meghívottak. Tehát 4 napig tulajdonképpen ott üléseztünk, és délelőttönként volt egymás után a dokumentumoknak, vagy délután az ismertetése, és utána szabadon választott, de párhuzamos munkacsoportokban a szövegnek még egyszer az átcsócsálása. Át lehetett menni a másik éba is. Hát 160-valahány világi és pap vett ebbe részt. Németh Lacinak köszönhetően egy fantasztikus hangulat is volt, mert ott etettek minket, és egy ilyen óriási sátor a Prímási palota melletti parkolóba, ahol középen vízcsobogó volt, meg hát este csövezgetés, borozgatás, természetesen Solozsma mise, minden volt. Tehát egy olyan örömteli ünneplés volt az egész, hogy az egyház itt van velünk, él, egy csomó jó ember találtott egymásra, egy nagyon nagy élmény volt. De hát éjszakáig dolgoztunk, sőt, éjszaka még utána a titkárnők az egészet rendezték, hogy akkor utána végleges szöveget. És nyomó gombokkal mentünk végig az egész szöveget délelőttönként. Tehát egy nagyon jól végig gondolt koncepcionálása volt a történetnek.
Hollai Antal volt akkor nekünk a plébános helyettesünk, 91-92, mikor elkezdődött a szervezés, akkor engem hívott a sajtó munkacsoportba, de aztán nem mentem a Vatikánba, így aztán totál kimaradtam belőle. Mégis akkor a zsinat 95-ben vagy 96-ban mikor fogadta el a
hát a
93 a határrendezés?
Akkor 94, akkor 95.
Hát akkor jubileumban.
Tehát úgy volt, hogy tavasz vége felé volt maga a zsinat, akkor még foglalkozni a söveggel, nyelvhelyeségileg, és így tovább, és aztán Biboros Jurinek át lett ünnepélyesen adva, az már ilyen szűkebb ünneplés volt ott a bazilikában, Esztergomba, és akkor lett a hivatalos kihirdetése, és akkor lett ez érvényes.
Tehát most 30 éve történt mindez.
Gyakorlatilag igen, igen. És akkor jött a kérdés, na jó, hát nagyon szép papírra leértünk egy csomó dolgot, de hát milyen rendelkezések. Én akkor kaptam pastorál helynöki kinevezést, és akkor lett tulajdonképpen független, mert ugye az egésznek a végrehajtásába a helynöki és a referensi rendszernek volt a plébániák között összekötetése. Vannak a plébánosok, vannak az esperesek, akik hát az operatív emberek mozgalmakkal, de hogy mindennek legyen gazdája, ez volt az egyik izgalmas struktúra, mert ezt működtetni is kell.
És közben még mindig örökimádásbeli káplán vagy?
Nem. Amikor rendszerváltás megtörténik, akkor félállásba kinevez a uli fázi szervezői feladataira a főtitkárként. Paskai Biboros
úr,
az az Oli, ez az országos, és mikor befejeződik a zsinat, tehát akkor megtisztelő kinevezések, meg pápai vizék, meg ilyesmik, ugye, akkor függetlenített lettem két fél állással, tehát pasztorális helynök az egyházmegyébe, a zsinat kvázi végrehajtására, és maradtam Oli, de akkor már igazgató, mert Bökner Ákos atya, aki korábban nyitó igazgató volt, őt beszívta a ciszterrend. És akkor lettem így, egy kis kápolna is a Kórház utcába.
Igen.
És nagyjából ez a státuszom volt érintetlenül 2000-ig. 2000-ben ehhez még hozzájött a Mátyás templom.
Még az egyházmegye határoknál bennem maradt a kérdés. Egy csomó papi egzisztenciát érintett ez, hogy eddig Esztergomi egyházmegyés voltam, most Győri egyházmegyés leszek.
Igen, ez egy nehéz kérdés volt, és kérdeztük is, hogy hogy lesz ez, hogy mindenki költözködik, senki nem mehet sehová, mindenki marad a helyén, feje fölött átmegy a határ, hiszen a híveket se kell költöztetjük át, de ha 2-3-4 év után ő nem bírja és nagyon át akar az anyaegyház megyébe, ez lehet. Kambiálásnak hívják, mikor két egyházmegyés helyet cserél, püspöki engedéllyel alig volt erre sor, nem került sor, illetve aki nyugdíjba ment, esetleg akkor nyugdíjasként a régi anyaegyház megyébe ment át.
Még egyet említetted, hogy hát igyekeztetek úgy, hogy olyan egyház, hogy az egyházmegyei központ az közigazgatási székhely is legyen. Vácnak a kuktojás.
Ezért volt érdekes a Kecskemétnek a kérdése, ennek ellenére Vácnak a tradicionalitása, az, hogy azért, ha Palócföldet meg egyebeket nézzük, azért az nincs az helye.
Persze.
Ugye Gödöllővel egyebekkel.
Hát mert nem lehetne Budapestről irányítani.
Mert... Egyrészt, és nem is lehet Szolnokról, mert hogyha nagyobb városokat nézzük. Ezeket nagyon centizgettük és néztük. Nagyon érdekes volt ebből a szempontból.
Igen.
Ezt végignézni. Utána aztán voltak beszélgetések, de igazából elégedetlenség az egésszel kapcsolatban nem nagyon volt.
Hát egy logikus és...
Igen, mindenki tudomásra vett, az élet ugyanúgy megy tovább.
Intézkedés.
Hát én is, amikor ugye megvannak az új határok, hivatalosan kihirdetik, akkor jártam először végig például a hozzánk került Váci plébániákat.
Ahonnan nyugdíjra mentél, az is Váci egyházmegye volt.
Volt, igen, igen. És ugye mi leadtuk Budaörsöt, meg Fehérvár javára, meg Telkit Budajenőt is, és az is érdekes volt. Na most valamit azért hozzá kell tenni, hogy Budapestnek megindul egy óriási agglomeráció a lakosság részéről való kiköltözés. Ugye, mint helynök, igyekeztünk minden adatot, a lakosság változásokat. A mélyponton 304 ezerrel csökkent le Budapest lakossága.
Igen, 2 millióról 1 millió 700 ezerre.
Igen, körülbelül. Kiköltöztek, ugye jobbra-balra, de fogyasztani, iskolába és így tovább visszajártak. Tehát, ha nagyon belegondolunk, lelkipásztorilag, itt nem egy 2 milliós Budapest Ausserdém Csepel, hanem egy másfél milliós agglomerációt is hozzá kell számítani, mert ott is robbanásszerű változások következtek be, hiszen olyan értelmiség ment ki, nagyon sok kisközösségépítő álmos peremfalvakba, egyebekbe akár, ugye a környéken Vácott is, Váci oldalon, Fehérvári oldalon, vagy lefele a Csepel-szigeten. Tehát ezeket már nem tudtuk nyomon követni, mármint akciókkal, egyebekkel, de azért a képzésekkel, amiket az Oliba indítottunk, a felnőtt világ, a különféle területek, ifjúságpasztoráció, család, és így tovább, azokat, ezek a kapcsolatrendszereket tudtak építkezni. Például katolikus iskolák, mennyit visszavenni, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Stratégiailag a gimnáziumok voltak az igazán érdekesek, már nem 4 év, hanem 6 év, vagy 8 év. Melyik rend vállal például katolikus iskolát, mint az ECIFEC szervezése. Tehát ha azt mondom, hogy a zsinat az ezekben a dolgokban irányt mutatott, és most többször járok, házalok ilyen meghívásokkal, hogy mi az egyház, hogy néz ki, mi a lényege, intézményváltozások, társadalmi mobilitás, hogyan hatott az egészre, hogyan tudjuk ezt befolyásolni, papi hivatások onnan jönnek, nagyon érdekesek ezek a trendek, ugye? És ha az ember ezt folyamatában követi, akkor hát látja, hogy ez egy nagyon mobil. 5-10 évenként újra kell tervezni szinte a városi, de nem csak a városi, a falusi pasztorációnak.
Hát mert az egész más új kérdéseket vet föl.
Igen, igen, igen. Minden egyházmegyéből voltak megfigyelők, akik végigülték, csak passzívan. Én pedig végigültem az összes zsinatot, kivéve a Vácit, mert hát hivatalból küldött a prímás, hogy hát a helynök vagyok, menjek. És nagyon sokszor előtte is hívtak, hogy hogy csináltátok, tanács. Igen. Nagyjából azt kell mondani, hogy ez a zsinati folyamat, illetve az egyházban nyartár módosítás hatásai és így tovább, olyan 2000-ig elvitték a svungot. Az alatt azért az intézményesülés kiépülése, lehetett látni az átalakulásokat. Hát ahogy a társadalomban is. Utána egy új időszak az kezdődött.
És egy új beszélgetés tárgya lesz Blankenstein Miklóssal az egyházmegye határok módosításáról és a Esztergom budapesti egyházmegye születéséről, illetve az esztergomi egyházmegye zsinatjáról beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szent Orsolya életéről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Héten október 21-én ünnepeltük kollégiumunk védőszentjét, Szent Orsolyát. Ma már nem sokan ismerik a középkorban és a kora újkorban még népszerű szentet. A 16. században azonban Szent Angéla példaként tekintett rá, és róla nevezte el közösségét az által alapított Szent Orsolya rendet. Mai adásunkban arra hívlak benneteket és a kedves hallgatókat, hogy jobban megismerjük Szent Orsolyát, és választ kapjunk arra a kérdésre, hogy vajon miért éppen ezt a középkori szentet választotta közösségének névadójául Szent Angéla. Ugye mi minden évben a kollégiumban megemlékezünk Szent Orsolyáról, emlékezetét és tiszteletét évről évre ápoljuk. Arra kérlek benneteket, hogy röviden mutassátok már be Szent Orsolyát a hallgatóknak. Ki volt ő?
Szent Orsolya 4. században élt szűz és vértanú, Breton király leánya volt, és 11 ezer társnőjével együtt Köln városában Attila hun király katonái gyilkolták meg.
Szerintem láttatok már Szent Orsolyáról képet, a Koliba minden évben elővesszük ezeket a képeket, ábrázolásokat, és a középkori ábrázolásokon gyakori volt Szent Orsolya alakja. Ha felidézitek ezeket a képeket, akkor felfedezhetitek a szent jelképeit a képeken. Ezek a jelképek ugye életének egy-egy fontos mozzanatára utalnak, igazából a szentségének a miben létéről árulkodnak. Milyen ikonográfiai elemek jutnak eszetekbe? Melyek azok, amik szemléltetik az ábrázolásokon Szent Orsolya életét?
Királylányként ábrázolják, előkelő ruhában, hosszú hajjal, gyakran koronával ábrázolták, kezében nyilakkal, melyek halálára utalnak, gyakran hajóval jelenik meg, mert a Rajna folyón hajóval utazott, társnőivel egészen svájci második ábrázolása olykor összeveszthető a köpönyös Madonnával, mert a képeken társnői a köpönye alá húzódnak, a vértanúságot jelképező pálmág is jelképei közé sorolható.
Szent Orsolya történetét több legenda is őrzi, de évszázadokon keresztül a szájhagyomány útján terjedt ez a története. Éppen ezért a legendák eltérő hagyományanyagot is őriznek vele kapcsolatban. A középkor legismertebb legenda gyűjteménye, a Legenda Aurea is megőrizte Szent Orsolyának az emlékezetét. Ez a mű egy itáliai domonkos szerzetes által a 13. században összeállított legendárium, és az az érdekessége, hogy a középkornak ez volt a bestsellere, mindenki ezt olvasta. Valószínűleg eredetileg egyházi használatra készülhetett, erre utal a szerkesztés módja is. Ugyanis a Legenda Aurea az egyházi év rendjében adja a legendákat, a szentek történetei az egyházi év napjai szerint követik egymást. A nemzeti nyelvű fordítások aztán még jobban kibővítették az olvasók körét. Ugye a latinul nem tudó apácák és laikusok számára is hozzáférhetővé vált ez a mű, így magánolvasmányként épp úgy felhasználhatták, mint liturgikus olvasmányként. A Legenda Aurea érdekes magyarországi vonatkozása, hogy legnagyobb szabású képi feldolgozása az európai művészetekben Magyarországhoz köthető. Szerintem érdemes Szent Orsolya életét is ebből a Legenda Aureából megismernünk, úgyhogy azt kérném, Luca, hogy olvasd már fel részletet a Szent Orsolya életéből. Ez a történet bevezetése lesz. Mit tudunk meg Szent Orsolyáról?
A 11 000 szűz szenvedése a következőképpen teljesedett be. Britanniának volt egy jámbor keresztény királya, név szerint Notus vagy Maurus, aki egy Orsa nevű lány nemzett. A leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé hírekelt. Anglia mérhetetlen hatalmú királya, aki sok nemzetet hajtott uralma alá, hallva a szűz hírét, kijelentette, hogy ő lenne a legboldogabb, ha a fent említett szűz lehetne a párja egyetlen fiának, és ezt az ifjú is hevesen kívánta. Ünnepélyesen követséget küldtek tehát a szűz atyához, nagy és csábító ígéretekkel, s nagy fenyegetésekkel arra az esetre, ha üres kézzel térnének vissza urukhoz. Királyt erre nagy-nagy aggodalom fogta el, egy részt, mert méltatlannak tartotta, hogy a Krisztus hitével megjelölt lányt bálványimádóhoz adja, másrészt, mert tudta, hogy a lány semmiképpen sem egyezik bele, harmadrészt pedig, mert igen-igen rettegett az angol királyval dühétől. A lány azonban isteni sugallatra azt tanácsolta atyának, hogy adja beleegyezését a fent említett királynak, de csak azzal a feltétellel, hogy a király és az ő atya adjon mellé vigasztalásul 10 válogatott szüzet, s mind maga, mind pedig a többi szűz mellé adjon még más 1000-1000 szüzet. Szerezze 3 sor evezősöket, és még adjon nekik 3 évi haladékot szüzességi fogadalma miatt. Az ifjú pedig keresztelkedjék meg, és a 3 esztendő során gyarapodjék a hitben. Ezzel a bölcs tervel azt akarta elérni, hogy vagy eltéríti az ifjút szándékától, a javasolt feltételek nehézsége, vagy a kedvező alkalmat kihasználva, magával együtt Istennek szenteli a szüzeket is.
Az adás elején említettétek, hogy Szent Orsolya a 4. században élhetett. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy Attila hun király nevéhez kapcsolódik az ő vértanú halála. A történelemben ez még a római birodalom kora, de egyben már egy új történelmi korszak, egy új világ kezdete is. Emlékeztek, hogyan neveztétek ezt az átmeneti időszakot? Ugye ez az az idő, amely a római birodalom bukását részben előidézte, illetve követte, és a középkori Európa történetének kezdetét megelőzte.
A népvándorlás kora.
Pontosan, igen. No, ennek a korszaknak Európában alapvetően 2 féle elnevezése ismert, és az a történet 2 féle értelmezésében is talán segít minket. Ugye egyrészt az általunk is használt névvándorláskor, ahogy Luca mondta, ez egy német eredetű elnevezés, illetve a latin kultúrákhoz köthető népek azonban máshogy nevezik el, ők hagyományosan a barbár invázió kifejezéssel jelölik ezt a névvándorlás korát. A 2 elnevezés 2 különböző nézőpontra is utal. Ugye az egyik oldalon ez a Völkerwanderung, ez a német névvándorlás szó kifejezi, hogy egy a fiatal és életerős emberek mítosza ez, akik az öreg és hanyatló római társam örökébe léptek, míg a másik oldalon, ugye a civilizátlan vadbarbárok ijesztő képe jelenik meg, akik lerombolták a magasan fejlett római civilizációt, megindítva a zavaros és kegyetlen sötétkor világát. Ugye, tehát egyik oldalon ugye az új hódító népek mítosza, a másik oldalon pedig ugye egy védekező álláspont, ugye az ókor örökségét védő helyben itt élő népek, a római birodalom örököseinek az álláspontja, akik ezt úgy érték meg, mint egy barbár pusztító időszakát a történelemnek. Már a legenda elején elénk tárul ennek a két világnak a képe. Kik ennek a két világnak a képviselője a történetben?
Én úgy gondolom, hogy talán a barbár világnak a képviselője lehet az angol, ugye a britanniai király, és a hívő félnek a képviselője pedig ugye Szent Orsolya, és neki az édesapja a Jámbor keresztény király.
Tötet folytatásában ez a két oldal kiszélesedik. Ugye, hogy kik lesznek azok a barbárok, akik végül is a Szent Orsolya és a kísérőinek a halálát okozzák? Hát ugye a barbár hunok, tehát ők is egy barbár nép. Illetve látjuk majd a történet folytatásában, hogy Szent Orsolyának lesznek még kísérői, úgyhogy sokan csatlakoznak még hozzá, többek között majd a történetből kiderül, hogy például a római pápa is.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fuvol.
Szent Orsolya, tehát azt látjuk, hogy egy dilemma helyzetbe kerül, döntenie kell, elfogadja a pogány barbár király házassági ajánlatát, és Orsolyát látjuk, hogy nem csak személyes érzelmei, indulatai vezetik, hiszen döntésének személyes sorsán túlmutató következményei vannak. Mi lesz, hogyha visszautasítja az angliai király ajánlatát?
Akkor szembe kell nézni az angol királynak a dühével és a fenyegetéseivel.
Pontosan, és mi lesz, hogyha elfogadja a kérőjét, és hozzámegy feleségül a bálványimádó királyhoz?
Méltatlan dolog, ez rangon aluli, és szégyen a keresztény lánynak bálványimádóhoz menni.
Igen.
Megszegi Szent Orsolya szüzesség ígéretét, elkölcsi hibát követel, lelkiismerete ellen dönt, együttműködik egy barbár hatalommal, és egy diktátor szövetségese lesz az ország.
Igen, tehát ezzel ugye egy politikailag is, ha más nem is, de az ország a jó hírét azért kockáztatja. Mi jellemzi a keresztény király és Szent Orsolya eljárását? Hogyan hozzák meg ezt a nehéz döntést?
Ahogy a szövegből is kiderült, hogy Isten is fugallaszra, Orsolyának jön egy ilyen, hát gyakorlatilag békés terve, és akkor ezzel ellentő, hogy vagy akkor az lesz a megoldás, hogy végül elmegy a kedve a királyfitnak a házasságtól, vagy pedig akkor jól jár igazából, mert megtéríti a királyfit, és akkor lesz egy ilyen kis szűz csapat mellette.
Ugye jól mondta Regi, hogy Isten is sugallatra, tehát hogy nem önmaguktól jön ez a fantasztikus megoldás, vagy gondolat, ami után ugye aztán elindul a cselekvés, hanem isteni közbenjárása, és elmintette Regi azt is, hogy egy bölcs tervet eszel neki. Azt gondolom, hogy itt a történetben ez egy fontos elem, hogy megjelenik, hogy ők bölcsen gondolkodnak. És ugye mégis ennek a tervnek az lesz az egyik legfontosabb eleme, szerintetek? Ugye, mert egy bosszút is tervelhetnének ki, nem? Vagy összehívhatnák a katonaságot nagyon bölcsen, de nem egy ilyen megoldást választanak, hanem
egy békés megoldást keresnek, mert meg akarta tartani az ígéretét, de ha már férjhez kell mennie, akkor meg akarta téríteni a férjét, és férje udvarát, népét is.
Szent Orsolya végül is hajlandó férjhez menni, házasságában, isteni sugallatra felfedezi a misszió lehetőségét, hogy idegen népeket vezethet-e Jézushoz. Érdemes megvizsgálnunk, hogy a történelemben, Szent Orsolya korában, ebben az űrzavaros átmeneti időszakban milyen megoldások jellemezték Európát, a széthulló római birodalom örökösei hogyan viszonyultak a fenyegető barbár népek folyamatos jelenlétéhez. Ugye elmondhatjuk, hogy a behatoló germán népek eredetileg messze nem az államalapítás szándékával érkeztek. Csupán a letelepedést keresték, a megélhetést egy már létező birodalomban. A rómaiaktól földbirtokokat szereztek, előbb-utóbb szövetségesi jogállást kaptak, ami lehetővé tette a romanizálódásukat. A kereszténység felvétele pedig még inkább megkönnyítette a befogadókhoz való közeledést. Képzétek el, hogy az egyik legkorábbi, nem latin, tehát hogy anyanyelvű bibliafordítás, azt egy gót püspök készítette el, tulajdonképpen ebben az időszakban, amikor a hunok Európát fenyegették, sőt egy kicsit korábban is, úgyhogy ez is érdekesség. Egyrészt a 4.-5. század során a nyugat-római birodalomban hatalomra jutó germán előkelők a római hatalmi reprezentációt és kultúrát igyekeztek utánozni. Másrészt a késő római, majd aztán a bizánci államvezetés nem egy esetben tett gesztusokat a nyugati birodalom fél új urainak. Ugye ezek az új barbár, pogány népek a római birodalomtól címeket kaptak, különböző tisztségekbe iktatták be őket, értékes ajándékokkal halmozták őket, és a római birodalom tisztségeit nyerhették el. Úgyhogy feltételezések szerint a névvándorlás jövevényeinek száma valójában lényegesebben alacsonyabb lehetett, mint ahogy azt korábban gondolták a történészek, és azt mondják, hogy tulajdonképpen a helyben lakó népességnek volt egy jelentős demográfiai fölénye, és végülis a hódítók szépen lassan, ugye ez az évszázadokon át elhúzódó folyamat volt, nem meghódították itt a római birodalom örökségeként itt maradt népeket, hanem az itt maradott népesség olvasztotta be az új hódítókat. Látjuk, hogy Szent Orsolya középkori legendában megőrzött válasza, amit a barbár kérőjének adott, visszatükrözi a korabeli Európa gyakorlatát. Nézzük meg, hogy végül is Szent Orsolyának ez a nagyszerű terve sikerült-e. Hogyan folytatódik a legenda? Regény, légy szíves, olvasd tovább a történetet.
Az ifjú kérő örömest elfogadta a feltételeket. Rögtön megkeresztelkedett, s követelte atyától, hogy sietve hajtsa végre, amit a szűz meghagyott. A lány atya pedig úgy rendelkezett, hogy hőnszeretett gyermekek kíséretében férfiak is legyenek, kiknek gyámolítására a lány és a szüzek serege is rászorult. Számos püspök is csatlakozott hozzájuk. Miután orsolya az összeszüzet hitre térítette, kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Gallia Tiella nevű kikötőjébe. Onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent orsolyának az úr angyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámban vissza fognak térni ide, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan érkeztek Rómába. Szerfelett megörvendezte jövetelüket Szíriákusz pápa. Ezért az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Azon az éjszakán a pápa is isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Ezt titokban tartva sokakat megkeresztelt közülük, akik még nem keresztelkedtek meg. A római hadsereg két gonosz vezére, Maximus és Africanus látták a szüzek nagy sokaságát, és mivel sokan sereglettek hozzájuk, férfiak és nők is, megijedtek, hogy általuk túlságosan elharapozódhat a keresztények vallása. Ezért gondosan földerítették útvonalokat, és követeket küldtek rokonukhoz, Gyulához, a hunnév fejedelméhez, hogy vezesse ellenük hadseregét, mert keresztények, és ahogy Kölnbe érnek, mészárolja le őket. Éteuszt, Szent Orsolya vőlegényét, aki Britanniában maradt, angyali látomásban szólította fel az úr, hogy buzdítsa anyját, legyen keresztény. Mikor tehát a szüzek a fent nevezett püspökökkel együtt visszatértek Rómából, Éteuszt figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkedjen fel, és menjen mennyasszonya elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve megkereszteltette anyját, és vele, valamint kishugával, a már keresztény Florentinával, nem különben Kelemen püspökkel, együtt elébe ment a szüzeknek, és társul szegődött hozzájuk a vértanúságban. Valamennyien tehát a szüzek és a fent nevezett püspökök visszatértek Kölnbe, amit a hunoktól már körülzáton találtak. Amint a barbárok meglátták őket, irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor a többieket már lemészárolva Szent Orsolyához jutottak, fejedelmük az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel látta, hogy megveti, ráirányozta nyilát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvértanúsága.
No, a történet folytatása, majd befejezése, láttuk, hogy drámai fordulatot vett. Szent Orsolya és társnői életük árán is védelmezték a hitüket. Ezért őket az egyházban mártíroként, vértanúként ünnepeljük. Sok társukhoz hasonlóan, a római birodalomban folyó keresztény üldözésnek és a barbár népek kereszténysége szembeni fellépésének lettek áldozatai. No, végül elérte-e Szent Orsolya célját, véleményetek szerint?
Szerintem elérte, mert keresztény hitre térítette vőlegényét és vőlegényének a környezetét, több ezer fiatal lányt, és megőrizte szüzességét és hűségét Rómához, és végül bár Szent Orsolya és társnői vértanúként haltak meg, de egész Európa keresztényé vált miattuk.
Szerintem is ugyanis gyakorlatilag egy kereszténynek nagyon méltó szerintem az, hogy a hitéért hal meg, és ez nagyon sok mindenről tanúskodik, hogy mennyire erős a hite még akkor is, amikor a halál torkában van. Szerintem ez egy nagyon nemes cselekedet volt a részéről.
És milyen érdekes ez a gondviselős részéről, ugye, hogy azért milyen jó tervet eszeltek ki az orsaik, hogy milyen szépen eltervezték, hogy hát akkor ők majd itt missziós feladatot fognak végezni, megtérítenek egy pogány királyfit és a környezetét, és mégis a történet ugye egy másfajta véget ért, szándékaik ellenére, de hogy jó Isten, hogy ezzel a tulajdonképpen, hát mondhatjuk, hogy tragikus, szomorú véggel is, győzelemre tudta segíteni, hát nem csak ugye a szüzeket, akik már a mennyország dicsőségében ülnek, de ahogy belgondoltak, akkor a történelem viharain át az egyházat is. Mi a legenda tanítás a számotokra? Milyen értékeket erősített meg benneteket?
A hűség a hitünkhöz, a bátorságunk, és szerintem nagyon fontos, hogy semmilyen helyzetben ne tagadjuk meg a hitünket. Ugye ez azt fedi, hogy hűek maradunk a saját hitünkhöz. Szerintem egy példakép lehetett mindenki számára Szent Orsolya és maga a történet is, hiszen az ő türelme, a bátorsága, ez mind olyan értékek, ami szerintem még a mai napig is nagyon fontos erények, és az akkori embereknek is ezt fontos lehetett megőrizni.
Igen, pontosan. Ugye mindenféleképpen kifejezése jut benne nagyon erősen a kereszténység és a hit diadala egy pogány környezetben. És hogyha kicsit úgy túl gondoltok a történelmen, akkor szerintem a történelem tanulsága is már visszaköszön a történetben, hogy ugye azok a népek jártak jól a történelem folyamán, itt Európában, azok tudtak betakozódni és egy új történelem írásába fogni, amelyek felvették a kereszténységet. Ugye ezt mi a saját történelmünkön tanuljuk, tudjuk az iskolában is, de ez elmondható Európa összes többi népéről, királyságáról, amelyek úgy tagozódtak aztán be, és lettek alapítottak királyságokat, egy új államformát, tettek rendet ebben a széthulló, fenyegető Európában, és bizonytalan háború sújtotta világban, hogy felvették a kereszténységet. Mi lehetett vonzó Szent Angéla számára szerintetek? Ugye ő aztán a rendjének a rendjét a Szent Orsolya védelmébe ajánlotta. Ugye ő a 16. században élt, akkor nyúlt vissza ehhez a nagyon régi szenthez. Mit gondoltok, miért őt választotta?
Hát szerintem az, hogy egy gyakorlatilag kiváló vezetőt látott benne, aki 10 000 szüzet ugye magával vitt egy vértanú csatába, vértanú halált halni, és hogy nekik az utazása, az, hogy mondjuk nem feltétlenül agresszióhoz nyúlt, amikor ugye meg kellett egyezni a király, az angol királlyal, hanem békésen tárgyaltak, és kitalált egy ilyen bölcs tervet, és talán a missziós lelkülete is az, hogy ő ugye szüzességi fogadalmat tett, és az élet útja.
Ugye valószínűleg Szent Angélának is tetszett a Szent Orsolya életében megismert missziós lelkület, missziós indítatás. Ugye, hogy a Regi mondta, hogy meglátta a Szent Orsolyában a vezetőt, méghozzá kiknek a vezetője volt Szent Orsolya. Azért ez sem mindegy, hogy kiket vezetett ő. Kiket kért ő maga mellé?
Szűzeket.
Igen, lányokat. Ugye, és ha belegondoltok, Szent Angélának a küldetése az pontosan a fiatal lányokhoz szólt. Aztán vannak közös pontok a két szent életében, az egyik ilyen, az éppen az utazás. Ugye Szent Angéla is sokat utazott, ugye majd a Szent Földig eljutott, és Szent Angéla is ugye egy zarándok, vagy Szent Orsolya is egy zarándok útra megy tulajdonképpen Rómába. Egyébként maga Szent Angéla is járt Rómába zarándok úton. Ugye, tehát az utazásnak a motívuma, és ahogy a Regi is említette, hogy ahogy Szent Orsolya és ugye a megbékítés, a tárgyalásos konfliktus rendezés útját választotta, ugye Szent Angéla életében is egy nagyon fontos jellemző volt. Úgy is ismerték őt, mint aki híres régi ellenfeleket békített meg, úgyhogy nagy békeszerzőként volt ismert. Szent Orsolya tisztelete egész Európában elterjedt, nem csak Szent Angéla, hanem Köln városa, több egyetem, a nevelőnők, a jegyesek, vagy az állami ügyek intézői, és a hajósok is védőszentjékül választották őt. Ez még egy érdekesség, hogy Szent Orsolya emlékét őrzi a Virgin-szigetek elnevezése is. Ugye nem is gondoltuk volna. Kolumbusz Kristóf a második amerikai útján fedezte fel ezt a szigetcsoportot a Karib-tenger térségében, és ezt a szigetcsoportot nevezte el Szent Orsolyáról és a 11 000 szűzről. Megköszönve a hallgatók figyelmét, a műsorunk befejezéseként imádságban forduljunk Szent Orsolyához. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Istenünk, te Szent Orsolya szívében lakóhelyet készítettél magadnak. Közbenjárására világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működésedet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélek keletségben, mindörökön örökké.
Amen. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. október 28-ai adásunk ismétlése. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.